Elsőnek talán ez ugrik be nekünk, az valamilyen fajta katolikus szokás. Igazatok van, katolikos azt jelenti görög nyelven, hogy egyetemes, általános, elfogadott, mindenre kiterjedő. Így van. Mindenkire, aki tudja, hogy mit kezdjen a bőjtel. Mindenkire, akinek nem a betegsége és nem a hiúsága kényszeríti a bőjtöt önmagára. A bőjt általános, elfogadott, mindenki számára egy nyitott lehetőség. Nyitott lehetőség arra, hogy megtisztítsuk az elménket. Közben pedig várjon az ember arra, amit csak ebben a szokatlan állapotban érthet meg magáról, mert a bőjt erre való, megértsünk valamit magunkról, és közben ebben a szokatlan állapotban megértsük azt is, hogy Isten mit kézbesít nekünk. Nem a hétköznapi csatornákon keresztül, nem úgy, ahogy információkat, híreket, útmutatásokat kapunk, hanem a bőjt felfokozott érzékenységű vezetékein. Bőjt. Visszakerestem az elmúlt 19 évben, a bőjti időszakokban, ebben a gyülekezetben elmondott ige hirdetéseimet. A bőjtöt értelmezve, a bőjtről beszélgetve, visszatérő rendszerességgel arról volt szó, hogy mit vonunk meg magunktól. Mit függesztünk fel addig, amíg, hadd mondjam így, kibőjtőjük a húsvétig tartó 6 hetet. Kedves testvérek, engem ma azzal bízott meg a Jézussal és az Atyával egyenlő, jelenleg is itt tartózkodó, mint a világ minden pontján ott lévő egy időben, a kerek világon mindenütt ott lévő Szentlélek Isten, hogy az akármilyen szintű és az akármilyen színterű bőjtünk időszakában most, ami előttünk áll, ne arra figyeljünk, hogy mit ne tegyünk, hanem arra figyeljünk és határozzuk el magunkban, hogy mi az, ami igen. Mit tegyünk meg? Hogy kezdjük el? Hát én azt javaslom, hogy zsinagógázzunk. Zsinagógázzunk. Csináltátok már? Zsinagógázzatok együtt. Zsinagógáztatok már? Tessék? Hogy mi az? Az egy játék? Igen. Bizonyos értelemben egy játék, abban az értelemben mondjuk, ahogy a magyar értelmező nyelv szótára meghatározza, olvasom szó szerint, játszik az, aki szórakoztató tevékenységet végez kedvtelésből, vagy ügyességének, erejének gyakoroltatására. Zsinagógázni együtt is tudunk, de be kell vonni valakit erőnk és ügyességünk gyakoroltatására. Jézust. Jézus nélkül nem lehet zsinagógázni. Ő mondta, ezt kaptátok a kis cédulán is igekártyán, aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Látom az arcotokon, ideje már, hogy elmondjam, miért használom, miért találtam ki ezt a zsinagógázni szót. Az aktív bőjtünk miatt, kedves testvérek. Az aktív bőjt miatt. Annak érdekében, amit az előbb említettem, idei bőjtünk során ne arra figyeljünk, hogy mit ne, hanem arra, hogy mit igen. Gyűjtsünk együtt Jézussal. Gyűjteni a reánk maradt evangélium ősi görög nyelvén így hangzik, hogy szünágó. Ebből eredeztető az a szó, nem héber szó tehát, hanem nem zsidó szó, nem héber, hanem görög, szünagógé, amit mi arra magyarosítottunk, hogy zsinagóga. Ez meg azt jelenti, hogy a gyülekező terem, a gyülekező hely. a hely, ahol összegyülekeznek. Kedves játszótársaim, szent játszótársaim, hogyha benne vagytok abba, hogy zsinagógázzunk 6 hétig az idei böjt alatt Jézussal együtt, akkor lássunk neki, vagy pedig még jobban összpontosítva folytassuk a gyűjtést. Ezt jelenti a zsinagógázás. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem velem gyűjt, az tékozol. Mi vele, mi Jézussal vagyunk, és mi vele együtt akarunk gyűjteni. Vele játszunk. Vele Jézussal végezzük el e világon kapott legkülönlegesebb kettelésünket, tőle nyert ügyességünk és erőnk gyakoroltatását. Kedvünket lejjük abban. Kedvünk van hozzá, hogy vele zsinagógázzunk, értitek már, hogy mit jelent, hogy vele gyűjtsünk. Vele szedjük össze, vele gyűjtsük egybe, vele ébresszük fel, mert ezt is jelenti a szó, vele hívjuk a körünkbe azokat, akiknek a pásztorolására bizony bennünket, nem csak engem, bennünket hívott el az Úr. Nem csak a lelki pásztort, nem csak a papot, nem bizony. Ó, mi lenne ezzel a gyülekezettel? Mi lenne a református egyházzal? Mi lenne az egyházzal a világon? És mi lenne a világgal, hogyha csak lelkipásztorok és csak papokra lenne bízva Isten gyermekeinek az összegyűjtése? Rátok is bízta az Úristen. Együtt kell dolgoznunk. Mondok rá néhány példát, ez hogy működik és hogy teljes. Az iskolában, ha már Isten gyermekeiről beszéltem, az iskolában a matematika tanár megtanítja, elsajátítatja, vagy próbálja a gyermekekkel a differenciál elméletet, de azt nem ő tanítja meg nekik, hogy kit engedjenek előre az ajtóban. Azt a szülőknek kell megtanítani. Együtt dolgoznak. Tanár az ismereteket adja át, a szülő pedig mondjuk az illemet. Iskoláról van szó, gyerekekről. A hittanórákon, ott, az iskolában, és itt a templomban, amikor fiatalokkal foglalkozunk, akkor együtt imádkozunk, de nem így kellene lenni, hanem otthon, a szüleikkel és a testvéreikkel együtt. Mert mi elsajátítatunk velük, megpróbálunk megtanítani néhány ismeretet a Bibliáról, és imádkozunk is velük, de hogyha csak velünk imádkoznak, a szüleikkel és a testvéreikkel pedig soha, akkor egészen egyszerűen lemaradnak egy lelki élményről, amit sehol máshol nem tudnak megszerezni, csak otthon. Azt a belső lelki közösséget, intim közösséget, amit az imádság jelent, a szülőkkel és a testvérekkel, azt mi nem tudjuk odaadni a hittanórákon. Mínusszal fog kezdődni a házasságuk, mínusszal kezdődik a gyermeknevelésük. Ha Isten kegyelme úgy adja, akkor majd megtanulják a házasságban, hogy együtt imádkozzanak. De mínusszal indulnak. Vagy még egy példa, az orvos beadhatja a védőoltást az iskolában, mondjuk az iskolaorvos, de hogyha nem mondja el nekik azt, hogy ne abba a kezükbe köhögjenek, és ne abba tüsszentsenek, amivel majd kezet fognak később, vagy meggyörzsölik a szemüket, akkor abból baj lehet. Ezt otthon kellene elmondani a gyermekeknek. Ez a szülők dolga. Együtt dolgozni a matek tanárral, illem, ismeret. Együtt dolgozni a lelkészekkel, hittanoktatókkal, imádság azon a helyen, és imádkozás otthon. Együtt dolgozni az orvossal, védőoltás ott, és otthon elmondani a minimális higiénikus követelményeket, követeléseket. De ennyit a gyerekekről, ne csak a gyerekekről beszéljünk. Együtt kell tennünk a jobb és még teljesebb házastársi kapcsolatokért. amíg bárhogy is, de még egy elkapkodott döntés után is, de él a házasság, addig van remény, addig van remény arra, hogy a teendőinket elvégezzük. Egy rendbe rakható házasság kedvéért. Aztán együtt kell kipótolnunk a szülőkkel megélt érzelmi találkozások hiányosságait. Amíg élnek a szülők, addig nem késő. Imádkoztatok már együtt a szüleitekkel? Ha ők nem kezdeményezték, ti megtettétek. Együtt kell ápolnunk, együtt kell gondoznunk, együtt kell fertőtlenítenünk a félreértések miatt beteggé vált barátságainkat. Amíg szóba áll veled, amíg elérhető az a kolléga, az a jó barát, addig győzködni fogja a lelkiismeretedet Isten, hiszen még akkor is rajtad hagyja a felelősséget, hogyha nem miattad kezdett megerjedni az a kezdetben még annyira szépen érő jó viszony, jó barátság. Együtt kell tennünk valamit, testvérek. Ez az aktív bőjt. Nekünk egymással összefogva gyülekezetben, családban, baráti körben, akár munkahelyen is, összefogva Jézussal. Gyűjtsük össze, hívjuk magunk közé, ébresszük fel mindazokat, akiket Krisztus elénk ad, mert az ő életükért is adta a saját életét. Kedves testvérek, ne azzal dicsekedjünk a tavaszi bőjtünkben, hogy milyen nagy áldozatok árán mennyi mindentől megfosztjuk magunkat. Ne dicsekedjünk vele, hanem egyszerűen induljunk neki, és lépjük át a szeretteink, a barátaink, a haverjaink, társaink és magunk között felhúzott, megépített kis küszöböket, amik semmi másra nem jók, csak arra, hogy megbotoljunk bennük. És próbáljuk belevágni, próbáljuk átvágni a lassan átláthatatlan, egyre magasabb sövényeket, amelyeket elültettünk és még ápoljuk is. Nem látjuk a másikat, eltávolodunk tőle. Aztán már olyan sűrű lesz, hogy a hangjukat sem halljuk meg. Vágjuk át ezeket a sövényeket. És mindezt csináljuk jókedvűen. Jézus használati utasítása ez volt, és máig ez maradt. Máté evangéliumából hallottuk, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat. Szedd rendbe magad, hozd rendbe magadat. Miért? Hát nem lenne hatásosabb, hogyha komora képem böjt alatt, hogyha eltorzul az arcom és a nagy áldozatok miatti sóhajtásaim közepette, egyre többen észrevennék, hogy milyen új böjti módszert találtam ki. Nem. Hallottátok, Jézus így fejezte be a mondatát, böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád. Én azt hiszem, hogy már most is, eddig is eszünkbe jutott legalább egy, hogyha nem tucatnyi arc Isten segítségével. Igen, a cselekvő böjtöt során velük kellene beszélned. Velük kellene együtt leülnöd. Az ő kezüket kellene megfognod. Neki és neki, aki eszedbe jutott, neki kellene elmondani, hogy minek tudható be ez a rendkívüli közeledésed. A Jézus indítatására elkezdett, a lelkeket elérő, hozzájuk közelítő, a lelket megérintő böjtöd. Kire gondoltál? Vele imádkozz együtt. Ha még soha nem tetted, akkor is. Próbálj meg együtt imádkozni vele. Az sem baj, ha csak csendben vagytok. És a végén azt mondod, ámen. Mert neked is eszedbe jutott valami, és neki is. Ez már imádság volt együtt. Na és mi lesz aztán? Milyen eredménnyel, milyen következményekkel, milyen elválasztó falakat megrepesztő fejleményekkel számolhatsz? Kétfélével, kétfélét olvasok ki a Szentírásból. Azoknak a példáján keresztül, akik elvitték a többieknek, másoknak Isten igéjét. Kétféle eredmény volt. Amikor Isten felhatalmazásával Mózes összeszedte a népet Egyiptomban, amikor Dávid maga mellé állította Izraelt, az Úr ösztönzésének engedve, amikor Pál apostol, majd a Jézust személyesen is ismerő apostolok elindultak a világ végéig, akkor egyre nagyobb közösségek, később már tömegek követték őket. Ez az első eredménye a missziós munkának, a mások megkeresésének. Mi a másik eredmény? Mondom, gondoljunk Illés prófétára, Jeremiásra, Ezékielre, vagy az Új Szövetségben Apollós. Ők viszont nem tudtak számbeli sikereket felmutatni. Sőt, néha üldözték, gyalázták, majdnem megölték őket. Pont azok, akik közé vitték a jó hírt. És mégis végezték, sőt, be is fejezték a küldetésüket. Mi volt a titka a mégis eredményességüknek? A szeretet. Az Isten iránt érzett feltétlen odaadás, aminek az egyenes következménye a szolgálatban eléjük kerülők iránt érzett megmentő szeretet. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Kedves testvérem, a te másokhoz egyre jobban sejtett, hogy ki az a más, a másokhoz közelítő missziós böjtöd gyümölcseit Isten nem fogja mázsálni. Próbáljunk már elszakadni a teljesítmény kényszertől, amikor az Istennek való szolgálatra gondolunk. Ő nem azt méri, hogy mennyit csináltál, hanem azt, hogy milyen szívvel. Óriási a különbség a kettő között. Ha sok lesz, akkor az ráadás az örömödben. Hogyha nem lesz senki, mert még nem látod, csak vetettél, de nem tudtál aratni, akkor is elvégezted a munkádat, és Isten akkor is örömöt ad neked. De nem fogja mázsán megmérni, hogy na mennyit végeztél már el. Isten ahhoz ad tervet, ahhoz ad szót, ahhoz ad útirányt, ahhoz szakít ki időt neked, és azt koronázza meg, amit azért teszel, mert ő kért rád, rá. Ennyi az egész. Most az Isten tiszteleten például, ezekben a percekben megkért téged. És amikor hazamész innen, emlékeztetni fog arra a személyre, akinek az alakja, akinek az arca már harmadjára is feltűnt előtted. Igen, őt fogom megszólítani. Igen, vele próbálok meg imádkozni. Igen, egyszer a feleségemmel, egyszer a férjemmel, a gyerekemmel, a szüleimmel, a barátommal. Megkérem a barátomat, hogy imádkozzon velem. Mit csinálj? Hogyan csináld? Ne ígérj csodákat, mert ha ez lesz, akkor majd olyan csodákat tapasztalsz, hogy csoda. Ne ígérj csodákat. Te nem vagy csodafelelős, én sem vagyok csodafelelős. Az az Istennek a hatásköre. Veled és beszélgető társaddal is természetesen történhetnek csodák, de az azt követő hitbuzgalom hatásfoka az nagyon aggályos lehet. A csodának a hatása az rettenetesen gyorsan elmúlik. Jézus sorra tette a csodákat, és azért követték az emberek sokasága, 4000, 5000 ember, meg a feleségeik és a gyerekei, mert megszaporította a kenyeret. Na lássuk, mi a másik csoda. A csoda az nem hit. A csoda utáni, szenzáció utáni vágyakozás. Ne ígérj csodákat annak, akivel együtt imádkozol, akivel együtt beszélgetsz. A káprázatos jelenségek kétségtelenül sokkal izgatóbbak, mint a Biblia olvasása, vagy a prédikációnak a meghallgatása, de 2000 évnek a nagyon komoly tapasztalatai bizonyítják, hogy az Isten igéje, a hallott és az olvasott ige, az maradandó, mint a csodák élményének a tartósága, a garanciája. Lelkeket Jézussal együtt, egybegyűjtő böjtöd során a megszólítottakat ne nyomd agyon a felelősség nehezékeivel. Pál apostol írt egy érdekes dolgot, és ez nekünk komoly útmutatás lehet a böjtben. Mit ne csináljunk, és hogyan csináljunk? Hogyan legyünk óvatosak? Azt írja az apostol a megszerzett hitükben, friss hitükben fickándozó korintusiaknak, hogy tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, írja az apostol, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. A Jézus adta lehetőséget felfogó, megváltott, de hitében még csecsemőkorú Isten gyermeknek nem lehet lelki pacalpörköltet föltállalni, az túl nehéz még neki. Tejjel kell táplálni őt. Nem lehet neki azt mondani, hogy elmondtam, mi van ezzel a Jézussal, 5 perc, ugye elég volt, megértetted, na most aztán rettegj, mert az Isten megver téged, meg pokol lesz, meg minden csuda, hogyha nem teszed ezt, és nem teszed amaszt, és nem hagyod abba emezt meg amaszt. Nem lehet ezt tenni. Tejjel tápláld őt. Érthető, Isten szeretetét a legkönnyebben emészthető bibliai tejjel. Aztán majd édesítheted tovább, aztán majd megsózhatod, aztán majd beszélhetsz többet az evangélium teljes igazságáról, de a szokatásnak az idején, azt a fogékonyá kezdé, azt a szemét, aki fogékonyá kezd válni, azt ne riaszd el azzal, hogy a te nem is mustármag, hanem tonnányi mustármagot felhalmozó hited bizonyítására, tényleg lehet vele bizonyítani, merő kanállal kimért, kemény eledellel akarod táplálni. Nem, csak tejjel, lassan, szépen, nyugodtan. Gyűjtsd be őket Jézussal, Isten veteményes kertjébe, úgyhogy veled egyenrangúnak tartod őket. Talán ez a legfontosabb dolog. Amíg gügyögünk egy gyereknek, addig a gyerek abban az állapotban fog maradni. Hogyha felemeled magadhoz, akkor növekedni fog. A gyerekek azért a leghálásabbak, amikor felnőttnek kezdjük nézni őket, majd teljesen. Felemeled magadhoz őket, és ők is növekednek. Emlékszel, hogy Jézus is így gyűjtött be téged? Így szólított meg. Komolyan vett téged, és te elkezdted komolyan venni őt. Azért vagy ma itt. Azért lehet közöttünk ő is, akit Jézussal a szívedben, Szentlélek adta mondani valóval a szádban, keresel fel, és ültetsz le magad mellé. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Kivel vagy? Mit csinálsz? Ezt kérdezi ez az ige. Gyűjtöd, vagy elherdálod, szerte szórod, elporlasztod azt a lelket, akit Jézus neked adott formálni, kinyílni és növekedni. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Közös percekben egymást ajándékozó imákkal, Bibliából kiolvasott tanítással irányítod, vagy odaadod másoknak őt. Irányítsa más. Azért jár iskolába, azért jár ebbe a klubba, azért jár abba a társaságba, irányítsa őt a világ. Meg kell tanulnia, hogy meg kell állni a saját lábán. Te irányítod őt Isten segítségével, vagy odaadod másoknak, akit Isten pedig veled együtt szeretne az ő országába vezetni. Én nem, és te sem, de ha rábízzuk, ha Jézusra bízzuk, akkor a tékozlásunkat megelőző, gyűjtő, Jézus szent lelki gyűjtő közösségbe engedjük őt, és ez a közösség majd kialakítja a húsvéti előtti böjtünk minden percét. Kedves testvérek, legyen az ilyenfajta böjt, az aktív böjt a húsvét előtti legjobb szórakozásunk. Amen. 397-es számú dicséret 5. versének imádságos éneklésével válaszoljuk Isten megszólítására. 397-es számú dicséret 5. versét énekeljük, így kezdődik. Ő visszajön Sion előbb, mint véled. Erre volt szükségünk, Istenünk, erre a bátorításra, erre az erőre, amit érdekes módon tőled kérünk és tőled kapunk, mert nem jut eszünkbe. A legtöbbet megadni neki, akit magunknál is jobban szeretünk, neki, aki még nem ismer téged, neki, aki még velünk sincs abban a teljes közösségben, amit te ígérsz, kínálsz, ajánlasz és biztosítasz mindenkinek, a közös imádságot. A szív kinyitását, az érzelmek megnyílását, ami több, mint egy simogatás, több, mint egy tekintet, az együtt imádkozás. Köszönjük, Istenünk, hogy aktív böjtre hívsz bennünket. Közben add meg nekünk a felismerést arra is, hogy mit ne tegyünk éppen az aktivitásunk elősegítése miatt, és mi az, amitől óvakodjunk, mert keresztbe tesz azon az úton nekünk, amin elindultunk most ezekben a percekben. Segíts bennünket a te hírvivőiddé válni. Engedd meg nekünk a bátorságot, az akaratot, hogy együtt fohászkodhassunk hozzád, csendesen, egy padon, egy szobában, azzal, akit még közelebb kívánunk engedni hozzád, mert hárman leszünk, te veled. Imádkozunk, Istenünk, a betegekért. Imádkozunk azokért, akik gyógyítani akarnak, és nem pánikot kelteni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik békességre törekednek, és nem háborúra. Imádkozunk azokért, akik kenyeret kínálnak, és nem fegyvert, kisebb haszonnal, de teljes áldással. Imádkozunk-e világért, Istenünk, és helyezd bennünket azon pontjaira, azon utcájába, azon lakásába, orvosi rendelőjébe, postájára, élelmiszerboltjába, ahol hirdetni kívánod te megváltó kegyelmedet, az evangéliumot. Adj nekünk szót, adj nekünk időt, adj nekünk bátorságot a te dicsőségedre. Krisztusért kérünk, aki, amikor megkérdezték, azt mondta, ti pedig így imádkozzatok, mondjuk együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fog őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglalják el a helyüket a testvérek.